Márk evangéliuma, 10. fejezet, 46. versétől. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokassággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a nazareti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt, és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Nagyon hálásak vagyunk, Úr Jézus, ezért a történetért, ami valóságban megtörtént és lejegyeztetett, hogy évezredekkel később is tanulságul legyen a hívőknek számára. Kérünk, hogy szóljál hozzánk a te lelked által, úgy, amint arra szükségünk van. Amen. Azt gondolom, testvérek, hogy ez a felolvasott történet, Bartimeus gyógyítása, sok lelki üzenetet hordoz. Valahogy így éreztem azt, amikor elcsendesedtem az ige felett, és tanulmányoztam, gondolkoztam. Jó ezeket a üzeneteket számba venni, még ha nem is tudjuk teljes mértékben kimeríteni, hisz Isten igéje olyan, mint egy kincses bánya, sosem lehet a mélyére érni. Isten lelke mindig tud újat és újat felhozni ebből a bányából, de érdemes számba venni, hát ha egyik másik talán megérint, megszólít, üzenetet ad számunkra, segít a hívő életben növekedni, segít bennünket az Úr Jézus követésében járni. Mit tudunk Bartimeusról? Hát igazából nem túl sokat, mindösszesen annyit, amennyit a 46. vers feljegyez őróla. Azt mondja, hogy ő nem más, mint egy vak koldus, aki koldul a város kapujánál, az út mellett, vagyis egy szerencsétlen sorsú ember. Egy olyan ember, akinek az egyik érzékszerve, szerintem nyugodtan állíthatjuk tapasztalatból, hogy a legfontosabb érzékszerve, a látása nem működik. Vajon mióta van ő ebben az állapotban? Nem ír erről Isten igéje semmit sem. Valószínű, hogy nem így született. Ugye tudunk vakon született emberről, annak a gyógyításáról is János evangéliumában találunk egy ilyen történetet feljegyezve. Itt ugye úgy fogalmaz, amikor megfogalmazhatja kérését Jézusnak, hogy újra lássak. Ugye ez az ő kérése, hogy újra lássak. Ebben benne van az, hogy valamikor látott. Tehát nem vakon született. Hogy aztán miért veszítette el a látását? Betegség miatt? Baleset miatt? Ez a két verzió lehetséges. Ezt igazából nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért veszítette el a látását. Annyit tudunk róla, hogy egy vak emberről van szó, aki nagyon nehéz életkörülmények között él. Sosem volt könnyű fogyatékkal élni. Sosem volt könnyű úgy élni ebben a világban, hogy valami az embernek a szervezetében, testében nem működik jól. Ez mindig nehézé tette és nehézé teszi az életet. Ma már egy normális társadalom azért segíti az ilyen sorsú embereket különböző módon, de nyilván nem könnyű. Így sem könnyű az élet, hogy azért megvan a társadalmi segítség. Akkoriban, ahol amikor ez a történetünk játszódik, abban az időszakban, abban a korszakban, aztán kifejezetten nagyon rossz volt koldusként élni, nagyon rossz volt fogyatékkal élni, vakként, világtalanként élni, egészen egyszerűen azért, mert először is rossz volt az ő társadalmi helyzetüknek a megítélése. Akkoriban, nem úgy, mint manapság, nincs orvosi ellátás. Hát még gyakorlatilag nagyon orvoslás sincsen, nagyon, ha van is valami nagyon kezdetleges, mai szemmel nézve talán megmosolyogtató, banális dolgokkal próbálhatták a betegeket gyógyítani, de az, hogy szervezett orvosi ellátás, hát az nyilván nincs. Nincs szociális háló, ami segítené az ilyen sorsú embereknek a megélhetését, akár sokféle módon. Nincs állami segítség. Boldogulj, ahogy tudsz, éljél, ahogy tudsz. Nem tud dolgozni. Nem tud pénzt keresni. Megint egy olyan élethelyzet, ami nagyon reménytelenné teszi a fogyatékkal élő embernek az életét. Gyakorlatilag az egyetlen lehetősége a megélhetésre az a koldulás volt. Ugye azért napjainkban vannak ma már olyan állami támogatások, segítségek, szociális dolgok, hogy legalább valamilyen munka lehetőséget biztosít a fogyatékkal élő emberek számára is, ami lelkileg is jó, hogy ne érezzem az ember ilyen magát haszontalannak, meg rászorulónak, meg olyannak, akit csak támogatással tud élni. Hát ennek a Bartimeusnak, mint sok más kortársának, világtalan kortársának gyakorlatilag egyetlen megélhetési lehetősége az a koldulás volt. Egy olyan helyen koldultak nyilván, ahol sok ember megfordult, ahol lehetett valami reménység arra nézve, hogy talán kap valami könyör adományt, amiből meg tud élni legalább egy napig. A vak ember, a világtalan ember a társadalom peremére szorult, láthatatlan volt az emberek számára, még a fizikailag ott is volt, nem törődtek az ilyen sorsú emberekkel. Aztán a társadalmi, rossz társadalmi megítélés mellett a vallási megítélésük is rossz volt ezeknek a szerencsétlen embereknek. Az akkori gondolkozásban erősen élt az a hit, vagy az az elképzelés, hogy a betegség a bűnnek a következménye. Például már említett esetben, amikor a vakon született ember meggyógyításáról olvasunk, János evangéliumának 9. fejezetében lehet ezt a történetet amúgy megtalálni, akkor ott ezt olvassuk, hogy amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Köszönöm. Tehát ugye itt is megjelenik ez a vallási gondolkozás, ez a teológiai felfogás, hogy a betegség, a baj, a nyomorúság, a csapás, az valamilyen bűnnek a büntetése egyébként, és sokszor még napjainkban is azért fellelhető hívőkörökben ez a vélekedés. És ugye az Úr Jézus ott azért helyre teszi ezt a kérdést, de most nem ez a tárgya a mi témánknak, de látszik, hogy a vak embert sokszor Isten által megbüntetett embernek tartották. Így a fizikai nyomorúságon túl ezek a szerencsétlen embereknek még lelki terhet is hordozniuk kellett. A szégyent, az elutasítottságot. Teljes mértékben kiszolgáltatott emberek voltak ezek a vak emberek, először is a mindennapi életben, mert másoktól fügtek. Mások vezették őket, etették őket. Az is egy kérdés, ugye olvassuk, hogy ott ül Jerikó városának kapujába az út mellett ez a szerencsétlen ember. Hogy jutott oda? Egyébként. Hogy tudott oda menni? kibotorkált valahogy világtanul, nehezen tudom elképzelni. Valakire nyilván rá volt szorulva, hogy valaki megfogja, azt elvigye oda, azt letegye reggel a kapuba, azt ott hagyja, aztán majd lesz veled valami egész nap. De még ahhoz, hogy kolduljon, még ebben is másra volt rászorulva, más embernek a segítségére, valakinek a jó indulatára volt rászorulva az, hogy egyáltalán koldulni tudjon. Az ilyen embert, akik kiszolgáltatottak voltak, lenézték, kigúnyolták. Itt is ebbe a történetbe is megjelenik, mikor elkezd kiáltani Jézus után, rászólnak az, hallgassál, hát nem kell itt neked ordítozni, kiabálni ész nélkül, te egy senki vagy, te egy semmi vagy, hallgassál csak, üljél nyugodtan ott a porban, a fenekeden. Kiszolgáltatottak voltak a vallási életben is. Korlátozottan vehettek abban részt, még ahhoz, hogy az igét hallgassák, még abban is ugye másra voltak rászorulva, így hát ezek az emberek úgy érezhették, hogy az Isten is távol van tőlük. Még erre a nyomorult állapotát világítja meg ennek az embernek a neve is. Hogy hívják ezt az embert? Sehogy. A neve nem az, hogy Bartimeus. Egyáltalán. Ez azt jelenti, hogy meg is magyarázza egyébként az igénk, a bar, az azt jelenti, hogy fia, valakinek a fia. Bartimeus, Timeus fia. Ez az ő megnevezése. Ennek a szerencsétlennek még neve sincsen, képzeljétek el. Egy ilyen ember, egy ilyen szerencsétlen sorsú ember, azonosítják valamiképpen, de nem a saját nevén. Egy identitás nélküli ember, egy vak, egy koldus, az akkori társadalom szemében egy nem létező, semmit érő hitvány ember. Egy olyan ember, aki senkinek sem fontos. És mégis van valaki, aki meghallja az ő kiáltását. Van valaki, aki megy ott az úton, és amikor meghallja ennek az embernek a kiáltozását, akkor miatta megáll. És olyan dolog történik, ami nem szokott történni, megszólítja valaki ezt az embert. Kérdez tőle, ember számba veszi. Valakinek a szíve megindul az ő nyomorúsága iránt. És ez a valaki, ami úrunk, az Úr Jézus Krisztus. És gondoljunk bele egy dologba, így ahogy az ige ezt feljegyzi. Hol is történik ez az eset? Melyik városnál? Jerikónál. Jerikó nincs messze Jeruzsálemtől. Olvassuk is, hogy az Úr Jézus megy Jeruzsálembe. És miért megy az Úr Jézus Jeruzsálembe? Most ezen az úton. Miért megy? Mert meghalni. Megy a keresztre. Ez az utolsó út, amelyet ezen a földön bejár. Megy Jézus Jeruzsálembe, keresztre, meghalni a világ bűneiért. Meghalni a mi bűneinkért. És ez az utolsó csoda Márk evangéliumában, amit egyébként följegyez, és gondoljunk bele, testvérek, a szenvedés felé vezető úton, a keresztre vezető úton Jézus megáll egyetlen emberért. Egy nyomorult, a társadalom szemében semmit érő emberért Jézus megáll a keresztnek az útján, mint egy megszakítja ezt az utat. Miért tette ő ezt? Miért tette? Csak azért, mert neki fontos az ember. Még ha koldus, még ha az útszélén ül, még ha a porban van, még ha semmije sincsen, még ha az emberek szemébe az ő élete semmit nem ér, Jézus akkor is az embert látja. Az embert, aki segítségre szorul, az embert, akinek ő tud segíteni, mert fontos neki. Megáll értünk, megáll értem, megáll érted, mert fontosak vagyunk neki. Ezt olvassuk 47. vers. Amikor meghallotta, hogy a nazareti Jézus az, így kiáltott fel. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam. Egy kérdés. Honnan tudott ez az ember, Bartimeus, honnan tudott Jézusról, és honnan tudott arról, hogy ő tud könyörülni rajta? Honnan tudott? Csak ezért. Csak ezért tudhatott róla, mert beszéltek róla az emberek, és amíg ő ott ül az út szélén, hallotta. Hallotta, amit mondanak. Hát nyilván nagy híre volt az Úr Jézus munkálkodásának, az ő csodáinak, az ő gyógyításainak, mindannak az ő tanításainak. Híre ment, hát ez ír erről az evangélium, tudunk erről. Beszélnek róla az emberek, és ez a vak ember ül az út szélén, és hallja. Hallja, amit egy ismeretlenről beszélnek, egy Jézusról, és hallja a csodákról, és lehet, hogy még hallotta vakon születettnek a gyógyításáról is, hisz ugye ez időben megelőzte ezt a történetet. És talán kezdte ő is várni. Kezdte várni Jézust. Kezdte várni hittel és reménységgel. És a bizalomnak valami szikrája fölcsillan az ő szívében, az ő gondolataiban. Ő nem tud menni. Esélye nincsen arra, hogy ő felkeresse Jézus. Ugye olvasunk olyan történetekről, kapernaumi százados is, amit Géza említett az imaórai húzításába. Ugye olyan történet, ahol valaki megy Jézushoz a maga problémájával, mert van két lába, meg van ereje, meg van szeme, meg van a képessége hozzá, és megy megkeresni Jézust, és elmondani Jézusnak a problémáját, hogy hát, ha Jézus segíteni fog rajta. Van ilyen. Ez eset nem ilyen. Bartimeus nem tud menni. Hogy kezdje el keresni? Senki nem foglalkozik vele, hogy oda vigye Jézushoz. Esélye nincsen arra, hogy ő Jézust megtalálja. Egyetlen esély van, ahogy gondolom ott az út szélén elmélkedik magában, egyetlen esély van, ha Jézus jönne erre. Ha Jézus erre jönne, akkor ő megszólíthatná. Akkor talán elmondhatná neki. És talán rajta is segítene. És talán rajta is könyörülne Jézus. Tehát két nagyon fontos, a hitre vezető útnak két nagyon fontos lépése van, amit följegyez itt az ige. Az egyik az, hogy hal. Hal Jézusról. Ez a hitnek a forrása. Nem ezt mondja amúgy római levélben az ige? Hogy a hit honnan van? Hallásból. Ha nincs mit hallani, akkor hit sincsen. A hitnek alapvető forrása hallani kell Jézusról. Hallani kell az evangéliumról. Ezért ugye fontos az evangélium hirdetése Isten népe számára. És ez az egyik, hogy odafigyel, hogy hallgatja azt, amit az emberek mondanak Jézusról. Nem hallgatja közömbösen, meg nem cinikusan, meg nem tudom milyen módon, hanem odafigyelve, érdekelve. És a másik, amit tesz, hogy elhiszi azt, amit hall Jézusról. Elhiszi, hogy az, amit az emberek Jézusról mondanak, az úgy van. Az igaz, és erre épít, erre számít, erre ezt keresi. Hallani, és amit hallunk, elhinni. Ez az Istenhez vezető út, Jézushoz vezető út. 48. vers. Többen is rászóltak, hogy hallgasson. Ő azonban annál inkább kiáltozott. Dávid fia, könyörülj rajtam. Van itt egy olyan dolog, amit egy picit szeretnék megemlíteni. Nincs most arra idő, hogy ezt részletesen kibontsuk ezt a dolgot, de fogjátok érteni két mondattal is a lényeget. Az idő vel kapcsolatosan sokszor olvasunk a Bibliánkban. És két szó van az időre a görögben. Az egyik a kronos, ez talán ismerős ugye ez a kifejezés, a kronos a kronométer, ugye ez az, ami a múló telő időt mutatja. A másik, amit az időre vonatkozik, az pedig a kairos. Ez pedig azt jelenti, hogy azok az időbeni alkalmak, azok a lehetőségek, amiket az Isten elkészít az ember számára. Áron is használjátok ki az alkalmatos időt. Ugye van valamilyen igevers az Efezusi levélben. Mit jelent ez? Az az, hogy vannak idők, olyan alkalmak, amiket az Isten elkészít. És ezt meg kell venni, mert nem biztos, hogy lesz második alkalom. Az, hogy harmadik, az aztán végképp nem. Jobbnál olvasunk egy ilyet, hogy szól az Isten kétszer vagy háromszor. Ezek, amikor az Isten megszólal, amikor az Isten készít valamit az ember számára, ezek az alkalmakat nevezi a Biblia a görög nyelvén kairosznak, az Istentől elkészített lehetőségek. És Bartimeus felismer egy nagyon fontos dolgot. Felismeri az Istentől rendelt időt. Ez, hogy Jézus arra megy, ez az ő életének kairosza. Ez az az pillanat az ő életében, amit az Isten számára elkészített. Egy olyan pillanat, ami soha nem fog visszajönni. Ha ezt most elmulasztja, akkor elmulasztotta. Végleg elmulasztotta. Ezért nagyon fontos, amit az ige mond, hogy odafigyelni az Istentől elkészített alkalmakra, mert nem biztos, hogy már lesz második és lesz harmadik alkalom. Odafigyel, fölismeri. Most van az Istentől elkészített kairosz. Most van az Istentől elkészített alkalom. Ezt most kell megragadni. Most. És mit kezd el csinálni? Elkezd kiáltozni. Dávid fia, Jézus messiási címe, csak úgy mondom. Nem véletlen szólnak rá az emberek, hogy hallgasson. Hát ugye ezért halálra lehet ítélni, meg nem jó, hogy ilyeneket mondani. Hát ezért ez volt az ő Jézus halálra ítélésének a jogcíme, hogy magát ezzel egyenlővé tette. Nem foglalkozik ezzel ez az ember, hogy az emberek nem akarják, hogy Jézushoz menjen. Hallgasson el. Egy akadály. Egy akadály a hitnek az útján. Mindig vannak akadályok a hitnek az útján. Kérdés, hogy mit teszünk vele. Emlékszek egy lányra, aki elkezdett érdeklődni az Úr iránt, járt gyülekezetbe, meg ifjúságira, közel volt a megtéréshez, aztán a szülei megnek ez nem tetszett. És lebeszélték a gyülekezetről, lebeszélték a hitről, nem kell ezzel foglalkozni. Elvesztette életének kairoszát. Elmúlt az az idő. Ki tudja, lesz-e még az ő életében ilyen egy akadály, amit le kellett volna győzni. Itt is egy akadály, amit ez a Bartimeus legyőz. Nem fütyül arra, hogy az emberek rászólnak. Neki most van életének lehetősége. Most van az, amire vár, ki tudja mióta. Most eljött az a pillanat, amikor Jézus könyörülhet rajta. 49. vers. Jézus megállt, és ezt mondta. Hívjátok ide. Azt gondolom, testvérek, hogy itt van az a pillanat, amikor le kell borulni az Úr előtt. Az Isten imádásának az ideje. Mert ennek a nyomorult embernek az életében eljött a kegyelemnek a pillanata. Mert Jézus meghallotta a kiáltását, és megáll. Nem volt hiába való a kiáltás. Nem volt hiába való a várakozás. Nem volt hiába való a reménység, a bizalomnak a szikrája. Nem volt hiába való az imádság, és nem hiába való az imádság. Ez az ember kiált. Van egy másik akadály, mintha Jézus nem állna meg azonnal. mintha nem azonnal fordult volna oda, de ő nem veszti el a bizalmát. Kitartó volt, kiáltott Jézushoz. Jézus megállt, és meghallgatta ezt az embert. Meghallhatja a mi kiáltásunkat. Mi is kiálthatunk ő hozzá. És felénk fordul az Úr, és hív magához. Az 50. vers. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Ez a mozzanat ennek az egész történetnek az egyik legmélyebb, legbeszédesebb képe. Nekünk kétféle cselekedetünk van. Vannak ösztönös cselekedeteink, és vannak tudatos cselekedeteink. Ösztönös a cselekedetünk akkor, amikor reflexből cselekszünk valamit, valamilyen érzelmi hatásra hirtelen, valamilyen előzetes döntés nélkül. Például, hogyha forró éri a kezünket, elkapjuk. Ugye ez egy reflexszerű cselekedet, nincsen ebben semmiféle tudatosság. Tudatos akkor a cselekedetünk, amikor azt valamilyen döntés előzi meg. Valamilyen érték és cél mentén döntést hozunk. Van előzmény, van ok, akár kockázatvállalás is van benne. Ugye ezek a tudatos cselekedetek. Bartimeus nem reflexszerűen cselekszik, amikor ezt teszi, hogy amit olvastunk, hogy ledobja felső ruháját, felugrik és odamegy Jézushoz, hanem tudatosan. Átjárja az ő cselekedetét a hit. És három egymást követő tudatos cselekvést tudunk meglátni itt az igében. Mi az első, amit tett? Ledobta felső ruháját, úgy is mondhatnánk, hogy ledobta köpenyét. Nagyon mély jelentősége van ennek a mozzanatnak. Sokkal több volt neki az a köpeny, mint egy egyszerű ruhadarab. Ugye mindannyian ruhában vagyunk, még otthon is a szekrényben biztos vannak ruháink, ma ezt veszem fel, holnap azt veszem fel, és így tovább. De gondoljatok bele, ez a köpeny, ez koldusként az egyetlen értéke volt. Neki nem volt semmi más többje. Az az egy köpeny volt, ami rajta volt. Ez az életet jelentette neki. A biológiai életet jelentette. Ez a köpeny adott védelmet az időjárás ellen, árnyékot nappal, a hűvös idején, ugye, takarót. Ezt a köpeny terítette ki, amire az emberek a adományukat dobhatták. Tehát ez neki az ő biológiai élete volt. Olyan, mint az a szegény özvegy asszonynak a két fillére, ugye ott is, amikor azt mondja, hogy bedobja a két fillért a persejbe, azt mondja az Úr Jézus, hogy azért adott mindenkinél többet az a két fillér, mert az életét dobta be bele, mert nem volt neki többje. Innentől kezdve miből fog élni, miből mi adja a megélhetést. De nem törődik ezzel, Istenre bízza, bedobja az életét abba a persejbe. Tehát ez a köpeny koldusként mindene volt, az élete volt. És nem óvatosan leteszi, szépen összehajtogatva, hogy jó lesz az, még majd visszajök érte, hanem ez a mozdulat, amit az ige megfogalmaz, hogy ledobta, ez egy hirtelen mozdulat, ez egy igen radikális kifejezése valaminek. Kifejezi az ő radikális hitét. Nem tudja, hogy mi fog történni majd a következő percekben. Biztos lehet abban, hogy meg fog gyógyulni. Biztos lehet abban, hogy vissza fogja kapni az ő látását? Nem lehet benne biztos, de mégis, emberileg nem, de mégis hite által nagyon radikálisan cselekszik. Elengedi azt, amire addig támaszkodott. Kockázatot vállal. A hit az mindig ezzel jár, mindig jár kockázatvállalással. És sokszor azért nem járunk hit által, nem élünk hit által, mert félünk a kockázatoktól. Most gondoljatok bele abba az esetbe, Ábrahám ott él valahol Mezopotámiában, a jól megszokott környezetében. Egyszer csak az Isten megszólítja. Vedd a te cuccodat, meg családodat, meg mindenedet, és menjél arra a földre, amit mutatok neked. Ábrahám szól a szolgáknak, vegyél hozzátok a tevéket, pakoljatok, csomagoljatok, indulni fogunk. Szomszéd megkérdezi. Ábrahám, hova mész? Mit válaszol Ábrahám? Nem tudom. Nem tudom, hova megyek. Fogalmam sincs. És miért mész, Ábrahám? Mert valaki megszólított. Kicsoda? Nem tudom. Nem tudom, ki szólított meg. Hallok egy hangot a szívembe, hogy mennem kell. Megy az ismeretlenbe. Hát fogalma sincsen. Hát nem nincsenek földrajzi ismeretek, mint manapság. Fogalma nincs, hova megy. Van benne kockázat? Hát nem kicsi. Nem kicsi kockázat van, de hitáltal érni, hitáltal járni, hitáltal cselekedni, ez azt jelenti, hogy kockázatot vállalok, ami nagyon nehéz, kétségtelen. De ha Istenre tekintek, ha az Úrra tekintek, mint ahogy Bartimeus is tette, akkor vállalja az ő hitéért, az ő hitével járó kockázatot. Jelenti a köppenynek a ledobása a régi életnek az elengedését. A köppeny, a vak koldus az életnek a jelképe. Ha Jézus hív, nem maradok az, aki voltam. Ez nagyon mutatja, tanít, nagyon rámutat arra a későbbi tanításra, amit a Pál ír az Efezusi levélben például, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert. Ha Jézus hív, változni fogok. Nem maradok ugyanaz. És jelenti Jézus szavában való bizalmat. Jézus még nem gyógyította meg, csak annyit mondtak neki, hogy hív téged. És Bartimeus a hívásnak enged. Nem az eredmény után cselekszik, hanem a cselekvés előtt, az eredmény előtt már Bartimeus cselekszik, mert bízik Jézusban. A másik, amit tesz, hogy felugrik. Miért fontos ez a mozzanat? A vak ember mozgása bizonytalan, hisz ugye azért nyilván koordinációs problémák vannak, nem olyan könnyű az ő mozgása, kockázatos, de ez a felugrás mutatja a sürgető vágyat, a belső elszántságot, a reményt, amely legyőzi a félelmet. És még egy fontos dolgot, nem halogat. A hit nem halogat. A hit radikális, a hit kockázatot vállal, a hit nem halogat, hanem cselekszik. És a harmadik dolog, amit csinál, hogy Jézushoz megy. Egy irányváltás van az életében. Eddig csak földön ülve kiáltozott, most mozog, mert meg akar gyógyulni. Eddig csak hallott róla, komolyan vette, az akadályokat legyőzte, a saját állapotát, a tömeghangulatát, és így tovább. Mindent félretett, csak hogy Jézussal találkozhasson. Vajon bennünk ott van-e ez a minden áron Jézussal akarok találkozni gondolat, ennek a motivációja? Kész vagyok-e én is erre? Akarok-e? Fontosnak tartom-e a Jézussal való találkozást az életemben? 51. vers. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Bekövetkezik a találkozás. Az, amire vágyott, az, amit remélt. A koldus ott áll Jézus előtt, és Jézus elkezd vele beszélgetni. Nem tekint társadalmi helyzetére, az embert látja, akinek segítség kell, és először kérdez, meg tudod-e fogalmazni a problémádat? Miért kérdez Jézus? Hát nem látja, hogy egy vakember áll előtte. Nem tudja, hogy mire van neki szüksége. Egy nagyon mély üzenet és egy nagyon mély tanítás van emögött. Ő nem azért kérdez, mert információt szeretne kapni. És Isten is, amikor kérdez tőlünk, sokszor látjuk a Bibliában is, nem azért kérdez, mert ne tudná, mert információ kell neki. Ez a kérdés, ez a kapcsolatot és hitet formáló kérdés. Ez azért van, hogy el tudod-e mondani Istennek a te problémádat? Meg tudod-e fogalmazni, mit szeretnél tőle? Formálja a kapcsolatot, formálja a hitet. És Jézus látja az embert, akinek eddig semmi szava nem lehetett, most viszont beszélhet. Most viszont szólhat. Most elmondhatja azt, ami az ő szívében van. Nagy dolog ez. És tisztázza még azt a dolgot, ez a kérdés, mit szeretnél, hogy veled cselekedjek, hogy Bartimeus egészen Jézusra van utalva. Semmit sem tehet magáért, csak annyit, hogy kér. Így vagyunk mi is pontosan az üdvösséggel, nem tehetünk érte semmit, csak annyit, hogy kérünk, hogy kérjük Istenünknek a kegyelmét. Egy kérdés, amit föltesz Bartimeusnak Jézus. Mit szeretnél, hogy veled cselekedjek? És képzeljétek el, hogy ez a kérdés ugyanebben a fejezetben ugyanígy egyszer már elhangzik. A 10. fejezet 36. verse, de olvassuk akkor a 35-től. Hozzá lépett Jakab és János, Zebedeus két fia, és így szóltak hozzá. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Jézus megkérdezte tőlük. Mit szeretnétek? Mit tegyek meg nektek? Ugyanaz a kérdés, nem? És a tanítványok mit kértek? Tessék? Jobb és bal. Hatalmat. Dicsőséget. Nagyságot. Mit kérnénk mi? Pénzt, megélhetést, minden. Tegyük már emellé a koldusnak a kérését. Hatalom és dicsőség, jobb és bal kéz, fantasztikus dolgok. Ez a szerencsétlen. Csak annyit, hogy újra lássak. Mennyivel másebb, de mennyivel emberibb. Mennyivel mélyebb, mennyivel szívhez szólóbb, hatalom és dicsőség. Újra lássak. Hát, melyik volt inkább Jézusra szorulva a maga kérdésében? És ha most Jézus fölteszi nekünk ezt a kérdést, és tőlünk is megkérdezné azt, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled? Akkor mi a mi kérésünk? Mi az, ami igazán a mi szívünkben ott van? Mi az, amit szeretnénk mi Jézustól kapni? Mit válaszolnánk mi erre a kérdésre? 52. vers. Jézus ekkor így szólt hozzá. Menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Bartimeus meggyógyult. Megkapta azt, amire vágyott. Megkapta a látását, visszakapta az ő testi látását. Az Úr Jézus gyógyította meg. Azt mondja az ige, hogy a hited megtartott téged. De nem a hited gyógyította meg, hanem honnan kapta a gyógyítást? Jézustól kapta. A hit arra kell, hogy el tudja olyan, mint a kinyújtott kéz, ami elveszi a felkínált ajándékot. Nem a hit az, ami gyógyít. Jézus az, aki gyógyít, a hit az, amelyik kinyújtja a kezét, amelyik kinyújtja a felkínált ajándékért a kezét. Nagyon jók ezek a történetek, sok ilyen van a Bibliában, mint Bartimeus, meg sok ember meggyógyul az Úr Jézus csodái által. Sok embernek az élete megváltozik. Nekem van egy kicsi hiányérzetem. Nem a Bibliát akarom kritizálni, félre ne értsétek. De nyilván nem lehet leírni, hát akkor nagyon vastag lenne, meg nem ez volt a cél. Az én hiányérzetem mindig az, hogy vajon mi lett ezekkel az emberekkel később? Vajon mi lett Bartimeussal később, miután visszanyerte az ő látását? Hogyan élte tovább az ő életét? Nem sokára egy hét eltelik, és Jézus a kereszten van. Bartimeus hol van? Bartimeus mit csinál? És mit csinálnak azok az emberek, akiket ő meggyógyított, akiket ő megszabadított, akiknek az életét megváltoztatta? Azok is kiáltották a feszítsd meget. Olyan nehezen tudom én ezt elképzelni. Mi történt utána velük? Hiszen sok idő telik el. Nem olvasunk. Kíváncsi voltam arra, hogy vajon van-e bármilyen feljegyzés Bartimeusról? Nyilván nem a Bibliában, mert ott nem olvasunk többet ő róla. Valami, ami valami egyházatyának, vagy mit tudom én, korai feljegyzése, de nincs, képzeljétek el, hogy nincsen semmi. Nagyon késői ilyen egyházatyáknak a írásaiban jelenik meg, de ezek már inkább ilyen meseszerű dolgok, nem nincs történelmi alapja azoknak. Mi lett ezzel a Bartimeussal vajon? Ezt a történetet amúgy elolvashatjuk a Máté evangéliumából is, meg Lukács evangéliumából is, egyetlen különbséggel. Tudjátok, mi az a különbség? Az, hogy a név nem szerepel. Tehát nem, csak egyedül itt Márk evangéliuma, ugye, aki Pétertől kapja az információkat az evangélium megírásához, ő ír egyedül így, hogy Bartimeus fia. Vagy Bartimeus, a Timeus fia. Egy dologra utal, minden bizonnyal ez, hogy azért említi az evangélium így név szerint, mondjuk így, ezen a néven, mert ismert volt a hívők körébe. Mert a hívők ismerték később, mert ott volt közöttük. Ha nem is ír róla többet az írás, de odaadta az életét Jézusnak. És mondja is itt az ige, hogy követte őt az úton. És viszont bizonnyal nem csak az úton, ami Jeruzsálembe vezetett, hanem azon a lelki úton is követte őt, ami Isten országába vezetett. És az az út, amin Bartimeus követte Jézust, az az út a keresztre vezetett, a kereszthez vezetett. És Bartimeus követte oda, és követte őt utána az önmegtagadásnak az útján is. Milyen jó az, hogy azt, amit Jézustól kapott, azt nem az ő világi életére, világi céljaira használta, hanem arra használta, hogy Jézussal élhesse az életét. Hát legyenek tanulságul mindannyiunk számára ezek az epizódok Bartimeus történetéből. Amen.